Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Mai vendégem Dalmadi Júlia, élelmiszer futurista vállalkozó. De mielőtt a beszélgetés elkezdenénk, egy szolgálati közlemény. Szeptember utolsó hetében rendezzük meg a második Budapest Planet Expo-t, fenntarthatósági expo-t, és az elmúlt két podcastban már olyan vállalkozókat mutattam be, akik kiállítói voltak az első fenntarthatósági expónak, és most is ott lesznek a Hung Expo-n újból kiállítóként. Szeptember három hetében pedig három olyan vállalkozót fogok bemutatni, közülük az első Dalmadi Júlia, akik most először lesznek a fenntarthatósági expón, és valamilyen ötletükkel, valamilyen termékükkel kézzel fogható megoldást szeretnének nyújtani olyan problémákra, amiket ma a fenntarthatósági kérdéskörbe sorolunk. Na és akkor térjünk vissza az alapkérdésre, a bemutatkozásra, mit is jelent ez az élelmiszer futurista vállalkozó.
Jó napot, elnök úr, köszönöm a meghívást. Nem fogok most már szerintem titkot elárulni azzal, hogy egy kicsit provokatív háttere is volt ennek a titulusnak, mert tökéletes beszélgetés indító. És én egyébként pont akkor költöztem haza Magyarországra, amikor az első Planet Budapest volt, úgyhogy akkor, mint látogató vettem részt ezen, és ott már próbáltam kapcsolatba kerülni akár élelmiszeriparban foglalatoskodó személyekkel, cégekkel, és a mi elképzeléseink akkor még viszonylag futurisztikusnak tűnhettek az iparágban. Egyébként a definíció maga, hogy folyamatosan figyelem a trendeket, azokat a változásokat az élelmiszeriparban, ami mind probléma is lehet, tehát a kihívások, amikkel szembeállunk, illetve azok a törekvések, amik már azért készülnek jelenleg, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. A futurizmusnak az is része, hogy sokkal távolabbra a jövőben nézünk, nem csak egy évre, két évre, hanem akár azt megtervezzük, vagy spekulálunk arról, hogy 2050-ben például, hogy fog kinézni az étel, ami a tányérunkra kerül. Ebbe az is beletartozik egyébként, hogy nem csak iparági kereteken belül maradunk, hanem figyeljük a többi mellettünk lévő iparágat, hogy ott milyen fejlesztések vannak, és annak vajon vannak-e olyan elemei, ami alkalmazható lenne az élelmiszeriparban. Itt például nagyon jó példa lehet a 3D nyomtatás. Gondoltuk volna, hogy 3D nyomtatott palacsintát is lehet például készíteni?
Én azért inkább maradék egyelőre a hagyományosnál. Hogy...
Ezzel nincsen semmi gond. Szerintem csak kíváncsinak kell lenni és kipróbálni, és úgy eldönteni, hogy vajon melyik a jobb.
De már csak azért is maradék a hagyományosnál, mert a feleségem kiváló palacsintát csinál, úgyhogy azt hiszem, hogy a 3D-s nyomtató nem tud versenyképes lenni vele. De az alapprobléma, amire önök keresik a választ, az részben globális probléma, hiszen a megtermelt élelmiszernek az egyharmadát nem fogyasztjuk el, kidobjuk. Magyarországon is rengeteg élelmiszer kerül a szemétbe, méghozzá olyan élelmiszer, aminek nem kellene oda kerülnie. Vagy azért, mert sérült, mondjuk megverte a jég, vagy azért, mert kisebb méretű, mint ami egyébként mondjuk a boltok polcaira kerülne, de egyébként semmi baja nincsen, az íze teljesen rendben van. Vagy azért, mert egyszerűen többet termeltünk belőle, és nincs megfelelő információnk, hogy hogyan tudnánk ezt az élelmiszert hasznosítani. Ha jól értem, a probléma, amire keresik a megoldást önök, hogy hogyan mentsük meg az élelmiszereket, ezeket az ilyen értelemben felesleges, szemétre kerülő élelmiszereket, illetve a másik, majd erről beszélünk részletesebben, hogy az élelmiszer hulladék, ami ma élelmiszer hulladék, abból hogyan lehet értéket teremteni, értéket előállítani. Jól határoztam meg a cégnek a profilját?
Igen, szerintem ez így egy nagyon jó első ilyen indulópont, aztán úgyis belemegyünk
hát
a részletekbe.
Ahhoz képest, hogy először találkoztunk.
Ahhoz képest nagyon jó definíció, erről. Köszönöm.
No, tehát akkor mentsük meg az élelmiszereket, mentsük meg.
Hogyha az élelmiszer pazarlás problémáját nézzük, ugye ennek nagyon sok oka van. Ugye többször hallunk arról, hogy mennyire nő a bolygónk népesedése, és vajon hogyan fogjuk ezt a népességet majd ellátni élelmiszerrel. Nagyon érdekes információ az, hogy egyébként már termelünk annyit, hogy mindenkit el tudnánk látni tápanyagokkal, és megszűnne az éhezés, csak hogy nincsen egyenlően elosztva ugye az élelmiszer a világban. És akkor vannak azok a területek, ahol túlfogyasztás van, és vannak azok a területek, ahol lehet, hogy akár még termelő országokról is beszélünk, de végül a tápanyagok az abból az országból exportra kerülnek, és nem oda kerülnek a termelőkhöz. Ugye ez az egyik problémánk. A másik, hogy először a legtöbben arra próbáltak megoldást találni, hogy hogyan tudnánk még többet termelni. Viszont, mint tudjuk, az élelmiszeripar, az élelmiszergyártás hihetetlenül sok termőföldet, vizet, tehát a bolygónk erőforrásait vesz igénybe, és ezek végesek. Szerintem ez is egy viszonylag új információ egyébként nagyon sok ember számára, hogy például a víz az nem egy olyan dolog, ami kifogyhatatlan, és folyamatosan, ha megnyitjuk a csapot, akkor az majd lesz. De még nem biztos, hogy mindenki tud arról, hogy mondjuk egy a tányérjukra kerülő élelmiszerhez mennyi vízre van szükség. Szóval az elosztás az egyik probléma, hogy nem mindenhova kerül megfelelő mennyiség, oda, ahova meg több kerül, ott pedig nem biztos, hogy elfogyasztásra kerül. Ugye ez is látszik, hogy a szupermarketek polcai roskadoznak élelmiszerekkel, különböző fajta, formájú, ilyesmi, és megvásárolunk élelmiszereket csak azért, mert mondjuk akcióban vannak, nagyobb csomagolásba lett rakva. Majd teljesen más, hogy értelmezzük a minőségét megőrzi dátumot, mint amit az igazából jelent. Szóval nagyon sok élelmiszer kerül fogyasztói szinten is már úgy kidobás, hogy amúgy még fogyasztható lenne. Aztán vannak azok a problémák, amiket ön is említett, amikor valami nem felel meg a standardoknak, a minőségi elvárásoknak, és itt mutathatnánk újra, hogy ez kinek a hibája, hogy a fogyasztó elvárja, hogy minden alma pontosan ugyanúgy nézzen ki, ahogy az akciós újságban volt a képen, vagy a kereskedő hibája, aki megnéz egy raklapot, megnéz egyet, és hogyha az nem volt jó, akkor visszaküldi az egészet. Szóval van nekünk ilyen elvárásunk, hogy mindennek ugyanúgy kell kinéznie. A legtöbb élelmiszerről egyébként nem is tudjuk, hogy létezik a biodiverzitás, annyira sokfajta élelmiszert, számtalan fajta és formájú paradicsomot adott nekünk, mégis a legtöbb, amit a polcokon látunk, ugyanúgy néz ki.
Igen, akkor egy személyes élményt hadd mondjak. Ugye én Csornáról származom, nekünk nagy kertünk volt, abban meglehetősen sok gyümölcsfa, többek között almafa, nekem a kedvencem a Jonatán, de ez még a régi típusú Jonatán. És amikor leszedtük, én mindig hagytam rajta néhányat minden fán, inkább több tucatot, amivel megvártam az október végét, november elejét, amikor a nap már tényleg, szinte már nem is volt levél a fákon, és pirosra érlelte. Na, az biztos, hogy kicsi volt, az biztos, hogy a mostani fogyasztó igényeknek már a méret vonatkozásában nem felelt meg, de hogy olyan ízű almát nem evett még senki sem, abban egészen biztos vagyok. Vagy nagyon kevesen.
Igen. És hát ne felejtsük el azt, hogy nagyon sokan valószínűleg soha nem is kóstolták, nem is ismerik azt az ízt, amiről most beszélünk.
Ez igaz.
Mert azt ízlelték, ami eljut a polcokra, illetve a globalizációnak köszönhetően azért most már szezonon kívül is találunk olyan gyümölcsöket a kereskedő láncok polcain, aminek valószínűleg az íze meg se közelíti azt, amiről mi beszélünk. És akkor a harmadik pont, ugye az élelmiszerpazarlás szempontjából, ami számunkra talán még érdekesebb, de ez megjelenik egyébként a konyhánkban is, illetve az élelmiszergyártásban. Tehát az élelmiszer előállítás kicsi, kis volumenű és a nagy volumenű részén is. Vannak olyan alapanyagok, vagy olyan részei egy termésnek, amiről nem tudjuk, hogy amúgy tápanyagban gazdag, és ehető is lehetne. Ezért, mivel nem tudjuk, a legegyszerűbb mód az az, hogy megszabadul.
Kidobjuk. Az élelmiszer, amit az előbb mondott megmentésénél, minthogyha régi tudást kellene felelevenítenünk. Ugye példák, hogyha megszáradt a kenyér és a zsemle, nem kidobjuk, hanem zsemlemorzsát készítünk belőle. A húsnyesedékből disznóvágáskor kolbász készül. Vagy hogyha egyébként mondjuk vendéget hívunk, akkor akár csinálhatunk belőle mondjuk fasírozottat. A felesleges gyümölcsből tudunk csinálni lekvárt, mások csinálnak belőle pálinkát, vagy is. A felesleges zöldségből pedig savanyítással hosszú időre tudjuk tartósítani az uborkát, a paprikát, a paradicsomot. Ennek megvan a kultúrája, pontosabban a korábbi falusi kultúrában, de még a városi kultúrában is része volt ez, megvolt, hogy hogyan mentsük meg, hogyan tartósítsuk, hogyan őrizzük meg, és hogyan kerüljük el azt a helyzetet, hogy értéket kelljen kidobnunk. Ha jól értem, akkor a logika tulajdonképpen az önök esetében hasonló.
Pontosan ugyanez a logika.
Pontosan
így
ugyanez.
Van, hogy hogyan használjunk fel minden részét valaminek, aminek amúgy értéke van. És szerintem ez egyre jobban rezonál egyébként a fogyasztókkal is, hiszen ha azt vesszük, mi akár pénzt is dobunk ezzel ki, hogyha valamit nem használunk
fel. Hát nem is keveset.
Így
nem
van.
Is keveset.
És a zsemlemorzsa, tehát hogy ezért szeretem egyébként a párhuzamot hozni a konyhánk és a gyártóüzemek között, mert körülbelül ugyanez történik mindenhol. Hatékonyságra törekszünk, kényelemre törekszünk, és ennek van ára. Ez az ára alandul egyébként a kidobva élelmiszerként a kukáinkban.
És ez nekünk anyagi veszteséget jelent végül is. Na most ebből a gondolkodásból lett az első termékük. amit úgy hívnak, hogy sör, törköly, granola. Azt gondolom, hogy a hallgatók közül, én sem tudtam, hogy ilyen van egyáltalán, tehát amikor készültem a beszélgetésre, akkor okosodtam meg. Vélhetően a hallgatók közül is sokan most hallják először egyáltalán ezt a fogalmat. Akkor mi is ez a sör, törköly? Mi történt eddig vele? Az önök ötlete révén mi lett belőle, és ez miért is jó nekünk?
A célunkat már el is értük, mert hogy az ételmentő márkánk elindításával pontosan ez volt a célunk, hogy ezeket az információkat eljuttassuk a fogyasztókhoz, amit nem is lehet jobban, mint hogy bekerülünk a konyhájukba valamilyen termék formájában. Szóval a sörtörkölyről nagyon kevesen tudtak, és nagyon köszönöm, hogy szépen lassan artikuláltan ejtettük ki, mert nagyon sokszor keverik össze a sört tönköllyel, mert hogy sokkal jobban hozzá vannak ugye ez a szóhoz szokva. Se baj. Szóval a sörtörköly az a sörgyártás mellékterméke, szóval tulajdonképpen a malátának egy olyan formája, amikor már valamilyen értéket kivettünk belőle a sörgyártáshoz, majd a cefrézés során leszűrésre kerül, tehát ez egy árpa és vagy búza őrlemény, és ez legjobb esetben állati takarmányozásra került, vagy kerül még mindig, hiszen mi még nem dolgozzuk fel az összes sörtörkölyt.
De legalább nem a szemétbe.
Így van.
Ez egy egyre jobb fokozat azért.
Így van. Ezt szeretném is kijelenteni, hogy szerintem többfajta megoldás létezik arra, hogy mit tehetünk ezekkel a melléktermékekkel, ami élelmiszer vagy italok gyártása során keletkezik. Viszont nagyon sok helyen, vagy nagyon sok gyártónak nincsen kialakult infrastruktúrája erre, ami azt jelenti, hogy akkor a szemétként végzi.
Hát akkor kidobja.
Így van, illetve ez amúgy a legtöbbször még költséget is jelent neki, mert el kell intézni, hogy azt valaki elvigye onnan az ő telephelyéről.
Jöttek önök.
Így van, jöttünk mi. Egyébként azért a sörtörköllyel kezdtünk el dolgozni, mert a mesterképzésem alatt én élelmiszer innovációs mesterképzést végeztem, én ott már foglalkoztam a sörtörköllyel, és nagyon pozitív meglepetésemre a kézműves sörfőzde ökoszisztémaink Magyarországon nagyon nyitott volt arra, hogy mi kísérletezzünk az ő sörtörköljükkel, úgyhogy ezúttal is köszönöm nekik, hogy nyitottak voltak erre, mert amúgy nélkülük nem indult volna el az egész kezdeményezés. Mi reggeliző pehely formájában juttatjuk ezt a tápanyagban gazdag alapanyagot, mert hogy rostban gazdag, fehérjében gazdag, B-vitaminok vannak benne. Szóval mi ezt reggeliző pehelyé granulává alakítottuk át. Azért is volt fontos, hogy olyan élelmiszer jöjjön létre, ami már megtalálható más formában a polcokon, mert így nem azt kell magyaráznom, hogy hogyan eszik isszák ezt a terméket, hanem amikor már valaki megvásárolta, mert amúgy is venne műzlit vagy granulát a reggeliéhez, akkor mondjuk a csomagolásunkon el tudja kezdeni olvasni a történetet. Elkezd gondolkozni azon, hogy ja, de vajon mi az a sörtörköly, és utána néz. És akkor így szépen lassan el tudjuk kezdeni azt a pazarlásmentes missziót, amit mi elkezdtünk átadni a fogyasztóknak is.
Két kérdés.
Igen.
Sörtörköly. Ezzel jó néhány hónappal ezelőtt megjelent egy televíziós műsorban, ahol bemutatta ezt a terméket, és ugye kezdő vállalkozók termékeinek, innovációinak, ötleteinek a minősítése történik ebben a műsorban. Profi vállalkozók, akik már sikeresek, befutottak, esetleg komoly tőkét halmoztak fel, mondanak véleményt kezdő vállalkozókról. Az ön esetében is ez történt, és hát nem voltak elragadtatva az ötlettől, talán lehet ezt mondani, ugye?
Idézném az egyik szemét, aki ott ült ebben a műsorban, finom ez a magos cucc. Tehát a terméknek a minőségével, ízével semmi probléma nem volt már akkor sem, ekkor egyébként a vállalkozásunk körülbelül 4-6 hónapos lehetett. A probléma, vagy talán ami miatt akkor abban a műsorban talán sikertelennek tűnhetett a mi megjelenésünk, az azzal volt, hogy nem feltétlenül tudtuk akkor még az értékajánlatunkat jól kommunikálni. Ez egészen pontosan 2022. januárjában történt, és mi azóta nagyon sok olyan programon vettünk részt, köztük a Kékbolygó Alapítvány WAVE programját is, ahol a vállalkozói tudásomat próbáltam fejleszteni. Szóval abban a műsorban azt elismerték, hogy a szaktudásom valószínűleg helyén van, és mindaz, amit elindítottunk upcycling forradalomként, annak van helye, de nem biztos, hogy vállalkozóként akkor még készen álltam arra, hogy akkor ott gyorsan skálázzuk ezt az egész ötletet. Úgyhogy azóta nagyon sok minden. Tehát a maga a vállalkozás is egy nagyon érdekes tanulópálya, de vannak már Magyarországon olyan programok, amivel ezt egyébként segíteni lehet.
No, de eltelt több mint egy esztendő,
Így van.
És akkor a következő, na és akkor a piac hogyan fogadta? Mert most már bemutatkoztak, megismerték, legalábbis a fogyasztók egy része megismerte.
Igen.
Úgy tudom, hogy egy másik visszajelzés, egy sokkal pozitívabb visszajelzés volt. Egyrészt ez a tévés műsor nem vette el a kedvét attól, hogy folytassa és az ötletet tovább finomítsa, és hogy a vállalkozás tovább építse, és utána a fogyasztók megismerték a sörtörköly granulát, megkóstolták, és mit is mondanak róla?
Hát a legtöbben nagyon pozitív, akiknek sikerült ezt megkóstolnia, és már eljutott hozzá, azok pozitívan állnak hozzá, sőt, nagyon sok visszatérő vásárlónk van, egyre több viszont eladónk van, most már online szupermarketekben is elérhető a termék, és a legfontosabb, hogy jelezték az igényüket egyébként arra, hogy legyen más termék is ebből az alapanyagból. Ugye itt megint kiemelném, hogy azért, mert hozzáadott értéke van a termékünk, meg még nem biztos, hogy azért vásárolják, mert upcycled, még nem biztos, hogy azért vásárolják, mert sörtörköly van benne, hanem azért, mert magasabb a rost, a fehérje tartalma, és csökkentett a szénhidrát tartalma, ami az ő személyes étkezésükbe igenis fontos. Úgyhogy a sörfőzdék bármennyire is lelkesek voltak, hogy odaadják nekünk a sörtörkölyt, azért valljuk be, hogy a reggeliző pejhet annyira nem tudják a saját termékük mellé párosítani, illetve van olyan sörfőzde,
hát az viszonylag ritka, hogy reggel az ember sörrel indítsa a napot. Ez
ugye?
A sörtörköllyel már indíthatja a granola formájában, de hogy sörrel indítsa a napot, nem sok ismerősöm van, aki így kezdi.
Igen,
a
bajnokok reggeli a fesztiválokon sörtörköly granola egy kis sörrel megöntve, ki tudja, lehet, hogy nagyon jó lenne, de nem ez történt. Így jött az ötlete annak, hogy mi egy krékert fogunk hamarosan piacra dobni, aminek már pont az lenne a lényege, hogy a sörgyártás saját melléktermékéből egy olyan sörkorcsolya kerüljön.
Kvázi egy ilyen chipsféleség?
Ropogtatni való. Így hívnám, igen. De egyébként kenyér alternatívának is nagyon jó lesz. Úgyhogy ez a következő lépés, ez még mindig ugyanebből a termékből, illetve mi már elkezdtünk tesztelni más melléktermékeket is, mint mondjuk a szörgyártás mellékterméke, ami a gyümölcs, hús, rostok, héj, mag, illetve van már olyan termékünk, amiben az egyik partner kávézónk kávézatca is belekerül. Most egyébként hamarosan lesz egy négy márka együttműködéséből létrejövő rendezvényünk, ahol a kávéfeldolgozás mindenféle melléktermékét nézzük át, mint például a kávé cseresznyének is, a húsa és a héja kiszárítva tökéletes tea alapanyag. Nagyon sokáig sajnos az Európai Unióban még nem lehetett fogyasztani, de tavaly március óta ez már így van. Úgyhogy mindenkit ismét ösztönöznék arra, hogy legyen kíváncsi és kóstolja meg ezeket az alapanyagokat. Úgyhogy egyre több ilyen van, ami nagyon fontos, hogy a mi márkánk alatt valószínűleg a portfólió az a sörtörkölyre és még pár alapanyagra fog fókuszálni, de a célunk nem az, hogy csak a mi termékportfóliónk bővüljön upcycle termékekkel, hanem hogy mi segítsünk más élelmiszeripari cégeket arra, hogy az ő portfóliójukban is ez megjelenjen, mert hogy a hosszú távú cél, és ezért nem tudott eltántorítani az a műsor sem. Én hiszem azt, hogy ha máshogy fogjuk fel a termékek fejlesztését, és máshogy állunk hozzá, akkor elérhetjük azt, hogy minden egyes új élelmiszer fejlesztésénél gondolkodjunk abban, hogy milyen alternatív alapanyagok állnak rendelkezésünkre, amiket felhasználhatunk hozzá. Ezzel levéve ugye súlyt a bolygónk válláról, mert kevesebb erőforrást fogunk felhasználni, akár hozzáadott értéket is teremthetünk, és ezzel, ha mondjuk 10%-a az összes élelmiszerünknek upcycled alapanyag lenne, tehát ilyen melléktermék, azzal már nagyon nagy hatással lennénk egyébként.
Hát igen, megmenteni az élelmiszert attól, hogy kidobjuk, és olyanból értéket és élelmiszert előállítani, amiről eddig nem is gondoltuk, az azt gondolom, hogy a kettő együtt végképp biztos, hogy egy jelentős részben színvonalemelkedéshez, kínálatbővüléshez és az élelmiszerpazarlás jelentős csökkenéséhez vezethet. Ahogy hallgattam önt, az jutott eszembe, hogy azt se gondoltuk volna, hogy, és ezt a Villányi borászok találták ki, hogy a szőlő magot, amit kidobtak korábban, azt lehet porítani, és őrleményt lehet készíteni, és hogy az egy nagyon egészséges étrend kiegészítővé tud válni. Biztos hallott róla, biztos Persze. ismeri a történetet. Tehát mások is gondolkodnak ebben. Jönnek a Planetre. Mit fognak kiállítani, mit fognak bemutatni, mit fognak megismertetni az odalátogatókkal?
Kettő helyen is meg fogunk jelenni az Expo-n, és én nagyon örültem annak, amikor meghirdetésre került a kiállítás, és hogy ez most az agráriumban és az élelmiszeriparra fog fókuszálni. Úgyhogy a standunknál szeretettel várjuk egyébként az iparági résztvevőket is, hogy tudjunk arról beszélni, hogy nekik milyen melléktermékük van, és milyen lehetőség van arra, hogy esetleg azt is egy más gyártás fogyasztásnak az alapanyagává tudjon válni, mert a másik kihasználatlan erőforrás az élelmiszeriparban az a gyártókapacitás, úgyhogy nagyon szeretjük összekötni ezeket az erőforrásokat. Szóval a pultunknál biztosak lehetnek benne az iparági részvevők, hogy tudunk ilyenekről beszélni, lesz nálunk kóstoló is, illetve a hétvége folyamán lesz két workshopunk, ahova a lakosságot is szeretettel várjuk, ott három élelmiszeripari mellékterméket fogunk körbejárni, meg lehet szaglászni, fogdosni, ízlelni őket, és végig fogunk menni a főtermék gyártásán, tehát a sörtörkölyből is lesz ott mindenképpen minta, mint említettem, a kaszkara, a kávéfeldolgozás mellékterméke, és a kakaóbabhé lesz a harmadik, úgyhogy ezeket a melléktermékeket fogjuk körbejárni, és ötletelni arról, hogy vajon milyen felhasználásuk lehetne még.
Kíváncsi váltett, úgyhogy mindenképpen én is ellátogatok majd erre a strandal, meg fogom kóstolni a sörtörköt, a granulát feltétlenül, ezt most már nem hagyom ki. És hát ha jól látom, hogy amilyen lendületesen beszél a múltról és az elképzelésekről, a közel és a távolabb jövőről, úgy látom, hogy még ötletek vannak bőven, hogy hogyan lehetne, és milyen termékeket lehetne előállítani, és milyen termékekkel lehetne majd piacra lépni, jól gondolom?
Nem csak termékek, hanem hogy erről hogyan tudunk kommunikálni, milyen iparági résztvevőkkel tudjuk ezt közösen csinálni, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy egy egész ökoszisztémáról beszélünk, itt nem csak egyedülálló fogyasztó, kereskedő és gyártó van, ez egy olyan ellátási lánc, ahol hatással vagyunk egymásra, úgyhogy mi ezeknek a résztvevőknek szeretnénk mindenképpen segíteni abban, hogy a saját igényünket is növeljük ilyen élelmiszerekre.
Annyiból azt hiszem, hogy könnyű dolguk lesz, hogy a mostani Planetnek a fővonala az a mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság, élelmiszertermelés. Tehát a kiállítókat is lesz más téma is természetesen, mindig van víz, mindig van szennyvízgazdálkodás és sok minden más, de a fő iránya a mostani Planetnek az a mezőgazdaság, élelmiszer, élelmiszertermelés, élelmiszerbiztonság. Tehát egész biztos vagyok benne, hogy találkozhat majd ott, találkozni fog olyanokkal, akik ezeknek a szempontoknak, amiket az imént elmondott, megfelelnek, és biztos vagyok abban, hogy ebből gyümölcsöző együttműködés alakul majd ki. Köszönöm, hogy itt volt a stúdióban.
Köszönöm,
hogy megosztotta velünk a gondolatait. A kedves hallgatókat és nézőket arra biztatom, hogy látogassanak ki szeptember utolsó hetében a Fenntarthatósági Expóra, ami a Hung Expo területén lesz, és ismerkedjenek meg ezekkel a magyar ötletekkel, a magyar vállalkozók termékeivel, megoldásaival. Szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt.
Én is köszönöm, várunk mindenkit.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.